Kedves hallgatóink, zenés könyvbemutatót rendezett Sárospatakon a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság Vallástudományi Munkabizottsága. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem imatermében dr. Balogh Judit, hídvégi idősebb Nemes János naplója az 1651-1686-os évekből, valamint dr. Dienes Dénes, Posztilla a Vulgátában, egy 16. századi kéziratos magyar nyelvű igehirdetés a házasságról című köteteit ismerhették meg az érdeklődők. Összefoglalunk elején dr. Balogh Juditot hallják.
Egy elképesztően izgalmas 17. század második felében élt székely főkapitány volt egyébként, aki mellette még hitsorsosunk, tehát egy hitvalló és erre nagyon büszke református nemes ember is volt, aki elsősorban azért izgalmas számomra, mert tulajdonképpen a korszakban ő vezetette a leghosszabb ideig naplót. Ez azt jelenti, hogy 30 évig vezette a naplóját, és szinte napi rendszerességgel. Tehát ez egy olyan hosszú idő, ami elég ritka ebben a korszakban. Tehát akár még 1-2 évig, akár 10 évig is megtörténik, hogy találunk naplóbejegyzéseket, de ilyen hosszú ideig viszonylag ritka. Van még egy egyébként, ami ilyen hosszúságú, Cegei Vas György, ő a Vas Albertnek egy távoli őse, aki szintén nagyon grafomán volt, és ők is mind nagyon izgalmas, nem csak azért, mert hogy megtudjuk, hogy hogyan élt egy 17. századi református nemes ember, hanem azért is, mert egyrészt képet kapunk arról, hogy mondjuk hogyan imádkozott, milyen volt az ima élete, hogyan adott hálát. Például amikor ő követségbe ment a portára, akkor nagyon félt, és akkor eléggé az ima élete az nagyon erőteljesen felfrissült, és nagyon fontos volt neki az, hogy ő mindent Isten kezébe tegye. Tehát, hogy egyrészt a erdélyi politika történetéhez nagyon sok mindent hozzáad, másrészt ez, amit viszonylag ritkán látunk, hogy egy átlagember, tehát nem egy lelkész ebből a korból, mondjuk hogyan élhette meg a hitéletét.
Mekkora terjedelmű ez a napló? Hát 30 év az nem kevés, és hát mekkora terjedelmet kellett átnézni ahhoz, hogy elkészülhessen ez a kötet?
Mivel ennek a kornak az emberei még azért nem voltak olyan önreflexívek, bár ahogy említettem, a Cegei Vas György például, hogyha nagyon berugott, akkor utána egy oldalon keresztül is bűnbánatot tudott tartani, tehát ő benne volt nagyon komoly önreflexió. Nemes János nem, ő azt a fajta naplóírást választotta, hogy azokat jegyezte föl leginkább, hogy hova ment, mit csinált, kivel találkozott, és évelején, évvégén és még fontos eseményekkor hosszabb imákat is lejegyzett. Úgyhogy ilyen értelemben nem túl hosszú ez a napló, tehát hogy azt hiszem 150 oldal maximum, tehát nem egy hatalmas nagy mennyiség ez, de ugyanakkor meg mégis hát átfogja Apafi Mihály uralmát gyakorlatilag, tehát elképesztően izgalmas és értékes. Azért azt hozzá kell tennem, hogy ezt nem én találtam meg, tehát ez egy régen ismert napló, és sajnos az eredeti el is veszett, de igazából az olvasó számára elég nehezen hozzáférhető volt, mert egy ideig interneten elérhető volt, a történelmi tárban lehetett részenként olvasni, de amit én csináltam vele az az, hogy egybe raktuk az egészet, nagyon erősen megjegyzeteltem, hogy az ismeretlen kifejezéseket, vagy a ismeretlen neveket, azokat az olvasónak könnyű legyen azonosítani, és hát mivel nagy kedvencem ez a Derék Nemes János, akinek az életéről egyre több mindent tudunk, ezért az életéhez pedig írtam egy elég nagy használati utasítást, amiben azt, amit tudunk róla, azt igyekeztem összefoglalni.
Dr. Dienes Dénes szintén egy igazi kuriózumot, vagyis egy 16. századi kéziratos prédikációt dolgozott fel, amiből rendkívüli következtetésekre jutott. Beszélgetésünk elején a kiadvány címére, vagyis a Posztilla a Vulgátában fogalomra kérdeztem rá.
Egy olyan prédikációról van szó, amelyet valamikor egy olyan prédikátor írt, mert már nem római katolikus pap volt, hanem reformációnak a híve, akinek a birtokába volt egy latin nyelvű biblia, ez a bizonyos Vulgáta, annak egy 1509-es kiadása. És hát a korabeli szokás szerint teleírták a könyveket egyébként, mert vagy megjegyzetelték a szövegeket, vagy pedig egyszerűen papírhiány miatt felhasználták az üres lapszéleket, üres laphelyeket. Ő is így járt el. És maga ez a prédikáció, egy úgynevezett posztilla, ami egy középkori fogalom, és Luther is átvette, és a magyar reformációban is gyakorlattá vált, Hogy tudnélik, nem a lelkész választotta ki a textust, amiről prédikált, de nem is sorba olvasta a Bibliát, mint Calvin, és akkor ami a vasárnapra esett, hanem előre ki volt adva, hogy milyen vasárnapon miről kell prédikálni. Ezt nevezték posztillának. Tulajdonképpen egy tematikus prédikációról van szó, ennek a prédikációnak a házasság a témája. Ez a 16. században a vízkereszt utáni második vasárnapra esett, tehát pontosan arra az időszakra, egyébként nem véletlenül tették ezt a textust, tudnélik a János evangéliumából, amikor Jézus borrá változtatja a kánai mennyegzőn a vizet, nem véletlenül tették erre az időszakra, mert ez a böjt előtti időszak, az úgynevezett mennyegzős vasárnapoknak az ideje, amikor kihirdették a házasulandókat, és ezekben a napokban, ezekben a hetekben köttettek szokás szerint a házasságok is. De tulajdonképpen ezt rejti a cím, hogy egy latin nyelvű Bibliában található ez a prédikáció a Vulgátában, és ezt a prédikációs formát posztillának nevezik. Luther terjesztette el Magyarországon, mert ő írt a lelkészek számára is posztillát, tehát amit mondjanak el a megfelelő vasárnapon, és írt úgynevezett házi posztillát is, hogy otthon a családok olvassák ezeket a prédikációkat, és ezt a magyarországi németek között Erdélyben, Felvidéken nagyon népszerű lett, de aztán latinra lefordította Martin Butzer, és akkor a latin változata pedig a magyar papság között is elterjedt, úgyhogy maga a forma, bár a középkorban is létezett, mégis a reformációban kapott lendületet Magyarországon, és azután nyomtatott posztillák, hát számos kötetet a kor neves prédikációi tollából ismerünk.
És hogyha röviden össze lehet foglalni, akkor mit tudhatunk meg ebből a prédikációból, tehát hogyan vélekedett egy prédikátor akkoriban a házasságról, melyek voltak azok a főbb útmutatások, amelyeket megfogalmazott ebben?
Akkor sokat foglalkozott a házassággal. Megszülettek az úgynevezett didaktikus házas énekek, ami elsősorban a házasságnak a nívóját, a házasságnak a fontosságát hangsúlyozta. A nívóját abban az értelemben, hogy házasnak lenni az valamiféle nagyobb dolog, mint nem házasnak lenni, tehát agitált a házasság mellett. Megkérdezheti az ember, hogy vajon miért? Hát azért minden olyan korban, ahol feszültségek vannak, és azért gondoljunk bele, hogy itt van a török széthúzás van, szétzüllik a társadalom. Tehát a török korban van egy etikai krízis, és terjedtek a vadházasságok. És éppen ezért a prédikátorok, de nem csak a prédikátorok, a kornak az irodalmára is, nagyon sokszor a kettő egybeesik persze, amellett foglaltak állást, hogy meg kell őrizni a házasságnak a tisztaságát, a család élet tisztaságát, mert szétzüllik akkor a társadalom. Ez volt az egyik szempont. A másik pedig az, hogy a reformáció felvetette a cölibátusnak a kérdését, ugyanis már feszült az egyház ebben a kérdésben hosszú ideje. Már a zsinatokon, a helyi zsinatokon állandóan visszatérő probléma volt, hogy megpróbálták a papságot megregulázni, hogy számolják fel az ágyasságot, meg a titkos házasságot. Számokat is tudunk mondani több területéről az országnak, amit a egyházlátogatások során mértek föl. Hát bizony kétharmada, bizonyos területeken háromnegyede a papságnak ilyen titkos házasságban élt. Na most ez az egyháznak is komoly probléma volt, mert hiszen már 1074 óta hogy a cölibátus az kötelező volt, és hát így a papság erkölcsi életére nézve ez egy súlyos probléma volt. A másik oldalon pedig a papságnak, hát házasságban élő papoknak születtek a gyermekeik, és ők pedig miután nem hivatalosan megkötött házasságból származtak, ennél fogva ők társadalom peremére kerültek. Ez pedig a papságnak, hát szerették a gyermekeiket, okozott óriási gondot, hogy hogy mentsék meg a gyermekeiket. Hagyatékoztak a gyermekeikre, akkor megtámadták a hagyatékot a rokonok, és ebből állandó konfliktus támadt. Na most a reformáció pedig fölvette ezt a problémát úgy, hogy megoldotta a papi házassággal. Luther 1525-ben megnősült, ezzel mintát adott. És tulajdonképpen a papi házasság a reformáció keretei között legitimmé vált. Na most ez a prédikáció például amellett akitál, nagyon durván szidva azokat a pápákat, akik közreműködtek a papi házasság eltörlésében, ördögnek nevezve őket, és ördögi szerzésnek a cölibátust. Tehát amellett agitál ez a prédikáció is, mint egyébként a korban később már több nyomtatott prédikáció is, hogy gyertek nálunk szabad házasodni. Tehát azt is lehet mondani, egyfajta propaganda céllal is született ez az igehirdetés, meggyőzendő a papságot, hogy vállalják a reformációnak a konfesszionális kereteit, és akkor legitimmé válik a házasságuk is. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy a papság életében ez egy döntő kérdés volt, és én még azt is megkockáztatom, az ilyesmit persze nem lehet bizonyítani, hogy nem annyira dogmatikai okoknál fogva döntöttek úgy, hogy protestáns irányba indítják el az életüket, hanem a házasság kérdése olyan erővel nehezedett rájuk, hogy választották a luteránus felekezetet ugye kezdetben, mert ott ez a kérdés tisztázott volt. De ezzel együtt ki is szakította az alsópapság saját magát a megyés püspöknek a jurisdikciója alól, vagyis nem fogadta el már erre nézve az intését, nem ment el a zsinatra, nem kérte tőle, mert bizonyos esetekben lehetett kérni a házasságnak a törvényesítését, de nem kérte tőle. Vagyis a reformációnak egy nagyon fontos jelensége az, hogy az alsópapság elszakad a felsőpapság kormányzó hatalmától, már nem szentelteti fel magát a megyés püspökökkel, és kivonja magát a megyés püspökök hatósága alól, megszületett egy új egyház, így is lehetne mondani, formailag is ennek következtében.
Tudom, hogy egy szerzőtől gyilkos kérdés ez, de mégis kik azok, akik haszonnal tudják forgatni ezt a kötetet? Mennyire fajsúlyos kérdés az egyház történet szempontjából ez a papi házasság kérdése a reformáció korszakában, idejében? Hiszen akkoriban ez egy forradalmi lépés volt, mint ahogy halljuk.
Nyilvánvalóan elsősorban a kutatók, hiszen kuriózumról van szó, mert kéziratos prédikációs forrásunk az 1500-as évekből, hát alig van, ha van egyáltalán, tehát ez ritkaságnak számít. Van sok prédikációnk a korból, de azok mind nyomtatott prédikációk. Na most egy kéziratos prédikáció, ez egyértelmű, ha az ember olvassa ezt a szöveget, hogy nem a sajtónak készült, tehát nem kinyomtatni akarta, hanem elhangzott. Leírta, és persze még lehet, hogy több is elhangzott, mint ami le van írva, vagyis ebből bele tudunk tekinteni a kornak az életébe, egy korbeli papnak az életébe, hogy zajlik a készülése az Isten tiszteletre, mikkel érvel, milyen példákat hoz fel, hiszen ezeknek a szövegeknek természetesen a történettudományon kívül néprajzi vonatkozása, kulturális vonatkozása, mentalitás történeti vonatkozása is, tehát ezért azért fontosak ezek a szövegek, mert kicsit engednek jobban beletekinteni a mindennapi életbe. Tehát az, hogy hogyan viszonyul, mondjuk ez egy erdélyi prédikátor, ezt biztosan tudjuk, sajnos pont az ő nevét a tulajdonosok közül, már a Biblia tulajdonosai közül nem sikerült felderíteni, de biztosan tudható, hogy Erdély. Hogy gondolkodik egy erdélyi prédikátor ott a Székelyföld valamelyik részén, hogyan gondolkodik a házasság kérdéséről? Mit mond erről a híveinek? Mit mond a paptársainak erről a kérdésről, ami, mint ugye mondtam, több szempontból is kényes kérdésnek számított, és aktuális kérdésnek számított. Tehát ez elsősorban természetesen a kutatót segíti, hogy jobban belelásson ebbe a világba, de miután ezek élvezetes szövegek, és a mi nyelvünk olyan, hogy hagyományőrző a magyar nyelv, miközben modernizálódik, eközben nem engedi el a régi formákat, és ezért élvezetes csemege olvasni egy ilyen szöveget. Most nem akarok összeesőséges példákat hozni, de az, hogy kurva kurválkodás, ez tele van ezzel a szöveggel, mert ugye illusztrálja, hogy milyen az, aki házasságon kívül él, és minek van kitéve, ki van téve a paráztaságnak. És akkor meg a kurválkodásnak, meg egyebeknek. Tehát azt mondja, hogy meg kell-e házasodni a papnak? Válasz, igen, nem pedig 3-4 kurvát tartania. Tehát, és ezek, az ember rácsodálkozik, ez a szószéken elhangzik. Ugye? Tehát ez a közbeszédnek része volt a 16. században. Hát nem gondolom, hogy ilyen szavakat ma használnak a prédikátorok, és akkor az ember, hát mosolyog is rajta természetesen, meg úgy kicsit meg is döbben, hogy egy kicsit az a kor úgy tűnik, hogy kevésbé volt kényes a formákra, még az igehirdetés keretei között is. Ami pedig a lényeget illeti, mondjuk, hogy ha egy kutató vagy elfogadja az érveimet, vagy nem, de ő maga is megnézi ezt a szöveget, egyet biztosan mondhatunk, hogy el kell engedni már azt a elképzelést a reformációról, hogy a reformáció az egy fölülről irányított is politikai nyomásra, mondjuk az arisztokrácia a földesúrnak a nyomására, a földesúraknak a nyomására terjedt el, mert így az egyházi vagyonra rátehették a kezüket. Ez a szöveg is azt bizonyítja, hogy a elsődlegesen érdekelt a reformáció elterjedésében a papság volt, bármilyen furcsa. És bizony azok, akik már a 20-as, 30-as években kezdtek iskolába járni, és többnyire el is jutottak nyugat-európai egyetemekre, azok már a reformációnak a terjesztői voltak. Másképp meg se értjük, hogy ma már azt mondja a szakma, a történetírás, hogy 90%-a a lakosságnak leszámítva, nem számítjuk ide az ortodox vallású románságot, szerbséget, tehát akik a nyugati, a katolikus egyházból szakadtak, azoknak a 90%-uk valamelyik protestáns felekezetnek a részévé vált. Hát ha papság nem áll a dolog mögé, ez elképzelhetetlen. Márpedig ez történelmi tény egyre inkább, vagyis hogy a papságnak a szerepét segíti egy ilyen szöveg sokkal jobban megvilágítani, és azt látjuk, hogy ott vannak benne az egyéni motivációk is, az ő érdekeik is ott vannak ebben az egészben. Vagyis, hogy egy döntés egy ilyen nagy volumenű kérdésben, hogy most milyen legyen az egyháznak az útja, az sokszor tele van személyes érdekekkel. Ilyen volt a papi házasság kérdése.
Kedves hallgatóink, a könyvbemutatón közre működött Albertné Jobb Emese zeneművész, valamint Győri L. János irodalomtörténész. Kedves hallgatóink, zenés könyvbemutatót rendezett Sárospatakon a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság Vallástudományi Munkabizottsága, a két szerzővel, dr. Balogh Judittal és dr. Dienes Dénessel beszélgettem az imént.